Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Elindult a Magyar Tudományos Akadémia alumni programja, amelyben az akadémia köztestületi tagjai mennek vissza előadásokat tartani egykori középiskoláikba. A cél nem csak a tudományterületek népszerűsítése, a kutatói pálya bemutatása, de a tudományközpontú felelős gondolkodás megerősítése is, mondta a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Frany Tamással beszélgettem.
Az alumni program az már része volt az én elnökjelölti koncepciómnak, ami kapcsolódik a 2019-es MTA közgyűlés által megfogalmazott megújuló akadémiai küldetési nyilatkozathoz. Ennek is egy sarkalatos pontjához, méghozzá az akadémia nemzet tanácsadója programhoz. És a nemzet tanácsadója funkciót azt két fő csapás irányra lehet osztani. Az egyik a döntéshozatal optimalizálása, tehát a mindenkori politikai, gazdasági döntéshozókat kell a tudomány minden eszközével támogatnunk, hogy a lehető legoptimálisabb döntések szülessenek. De egy legalább ilyen fontos másik oldala a nemzet tanácsadója funkciónak az az, hogy a társadalom felé kell nyitni, és a társadalmat kell megnyerni a tudománynak. Egy tudománybarát társadalmat kell kialakítani, aki mer támaszkodni a tudomány eredményeire, hitelesnek fogadja el a tudomány módszertanával alátámasztott információt, és ez segít neki, hogy megbirkózzon a közösségi médiumokból áradó áltudományos eredményekkel, hírekkel, összeesküvés elméletekkel. Most ez egy óriási feladat a Tudományos Akadémiának, és ezt a feladatot nem is a volt, már ugye nem hozzánk tartozó kutatóhálózat 3-4 ezer kutatóájával kell megoldani, hanem a 18 ezres köztestületünkre kell támaszkodni, hiszen nagyon-nagyon sok helyre, nagyon sokféle formában kell eljuttatnunk a hiteles tudományos információt ahhoz, hogy megbirkózhassunk ezzel a feladattal. Jelen pillanatban egyértelműen vesztésre áll a tudomány az áltudománnyal szemben, elég, hogyha csak felhívom a figyelmet arra, hogy 60%-os átoltottságnál följebb nem nagyon tudunk menni. Tehát van egy igen jelentős populáció Magyarországon, akiket a tudomány érvrendszerével egyszerűen képtelenek vagyunk meggyőzni. Most hogy tudunk ezen változtatni? Én úgy gondolom, hogy a felnövekvő generációt kell megcélozni, a jelenleg éppen végzős gimnáziumi hallgatókat. Ők még kellő nyitottsággal rendelkeznek ahhoz, hogy ha megismerkednek a tudományos módszertannal, hogy mitől hiteles egy információ, hogyan lehet ezeket megkülönböztetni az álhírektől, akkor már nyert ügyünk van. Tehát ezért megyünk vissza a középiskolákba, és próbálunk az alumni programban a fiatal, éppen PhD-jukat elfogadott vagy megvédett köztestületi tagjainkra építeni, hiszen ők még azt a nyelvet beszélik, amit most a középiskolások. Nekik még közvetlenebb kapcsolataik vannak a volt középiskolai tanáraikkal. Sokkal közvetlenebbül tudnak ők még visszakapcsolódni a középiskoláikhoz, és ők még elérhető karrier célokat tudnak bemutatni, megtestesíteni a diákok számára. Ez számukra, a diákok számára talán sokkal hatékonyabb, mint hogyha nagyon híres akadémikusok mennek oda, és tartanak nagyon okos előadásokat, ami biztos az is fontos, de annak a célnak az eléréséhez nem biztos, hogy a legjobb eszköz, ha ilyen szinte elérhetetlen magasságokban tündöklő akadémikusok próbálják győzködni a diákokat. Ezért is bátorítottam én leginkább a fiatalokat. 1300-an jelentkeztek a köztestületi tagjaink közül, ami egy eddig példátlan arányú részvétel bármilyen korábban meghirdetett akadémiai programban. És én úgy gondolom, hogy az első rendezvény, amit a Lovasi Gimnáziumban rendeztünk, és az egész program országos, vagy mondhatjuk Kárpát-medencei program nyitó rendezvényének tekinthető. Nagyon sikeres volt, 4 tudományterületet képviselő fiatal kutató tartott előadást, utána klubszerű beszélgetéseket folytattak a diákokkal, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk nem csak a diákoktól, hanem a tanároktól is.
Kutatónak lenni az egy elhivatottság, de lehet-e életpálya, hogyha az anyagi részét nézzük, hiszen azért a mai fiataloknak ez sem mindegy, be lehet-e mutatni azt, hogy ez egy karrier?
Az az igazság, hogy igazán jó kutató nagyon ritkán lesz azokból, akiket egy jó fizetés motivál. Hiszen itt nem úgy működnek a dolgok, hogy lejár a munkaidőm délután 5-kor, és akkor kiesik a kezemből a pipetta, és megyek teniszezni, meg nem tudom én hová. Ha egy kutató mondjuk két héten keresztül dolgozik egy preparátumon, péntek délután 4-re kész az eredmény, de már letelt a munkaideje, azt mondja, hát majd én kiértékelem az eredményeket hétfőn reggel, megvár az engem. Hát aki képes ilyenkor nem kiértékelni a két hete várt eredményt, mert itt a hétvége, na ebben az életben nem lesz kutató, hiába fizetnének neki akár mekkora fizetést is. Tehát én úgy gondolom, hogy soha nem a pénzzel kell tudnunk motiválni a kutatókat erre az életpályára, hanem azzal, hogy biztosítani a kutatói szabadságot, biztosítani az optimális infrastruktúrális környezetet, ne csak megfelelő műszerezettség legyen a kutatóhelyeken, hanem a szürke állománynak egy olyan kritikus tömege, amelyik lehetővé teszi a nemzetközi élvonalba tartozó kutatások folytatását. Eszköztár, optimális körülmények, kutatói szabadság, és akkor menni fog. Ráadásul most már azt is tudják, hogy ha kellőképpen sikeresek, akkor lehet nemzetközi pályázatokat nyerni. Az Európai Uniónál, a European Research Council pályázatai, azok egyben bért is adnak a kutatónak, sőt még az ő beosztott kutatóinak is, ezek pedig már európai bérek.
Vagy akár a lendületprogram,
hogy a lendületprogram is, ha nem is akkora, de közel, ezt közelítő béreket lehet a lendületprogramon keresztül is biztosítani, de hát ez ugye csak a legkiválóbbaknak fog megadatni.
Milyen volt a fogadtatása akár a határon túl, akár a határon innen az iskolák részéről az alumni programnak?
Az iskolák abszolút pozitívan reagáltak, csak egy kis időt kértek. Egyrészt a pandémia miatt nem tudtunk személyis részvételű programokat szervezni, én pedig úgy gondolom, hogy itt, ha tudománybarát társadalom felneveléséről van szó, motivációról, tudományos módszertan, hitelesség, stb., itt muszáj a személyes kontaktus. Tehát ki kell menni az iskolákba, és ott személyis részvétellel programokat csinálni. Tehát ez nem igazán működött egy éven keresztül. Aztán jöttek az érettségik, akkor azért kötött el az igazgatókat, aztán jött a nyári szabadság, úgyhogy most lendül be, hogy igazából a középiskolák jelentkezése, eddig is már 200 körül középiskola jelentkezett, köztük több határon túli is. A határon túli magyar középiskolák számára az is vonzerő, hogy bár vannak nekik is alumnusaik, tehát akik a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagjaivá váltak, de ezek azért nem olyan nagy számúak, hogy erre komplett programokat alapoznának. Viszont nagyon sok olyan kutató van ebben a 1300 köztestületi tag között, aki jelezte, hogy nem csak a saját gimnáziumába hajlandó visszamenni, hanem nagyon szívesen meghívás esetén ellátogat bármelyik határon túli középiskolába is. Így az adatbázisunkat ez szerint is tudják majd keresni a határon túli középiskolák.
Milyen gyakoriságú program lehet ebből?
Ez iskolánként majd változik. A Lovasi Gimnázium igazgatójával beszélgetve ő egy két havonta ismétlődő rendezvény sorozatot tartana optimálisnak, ami még fenntartja az érdeklődést, és amire lesz lehetőség a gimnáziumokban is, hogy mondjuk két havonta egy teljes délutánt rádozzanak el, vonják a diákokat az összes többi programtól, de ezek a nagy rendezvények, amikor odahívnak 3-4 kutatót, és azok 3-4 különböző szakterületen félórás előadásokat tartanak, és ezt követi aztán a klubszerű beszélgetés, szabad kérdezfelelek. Ez egy ilyen teljes délutánt felölelő program. Ez lenne két havonta. Viszont sokkal sűrűbb lehet az egyéni kezdeményezéseken alapuló szakkörszerű foglalkozás. Ha egy-egy tantárgy szakkörének a vezetője úgy gondolja, hogy van itt egy alumnus, esetleg az ő egyik régi tanítványa, aki saját kutatásairól élményszerű beszámolót tudna tartani egy-egy szakköri foglalkozáson, vagy meghívná a laboratóriumába mondjuk Budapestre a teljes szakkört. Ilyenek én úgy gondolom, hogy sokkal gyakrabban fognak bekövetkezni.
Szigma, a holnap világa.
A kutyák agya az emberéhez hasonlóan különíti el a szavakat a folyamatos beszéd folyamban, mondta az ELTE etológiai tanszék neuroetológiai kutatócsoportjának posztdoktori kutatója. Kalapos Mihály kérdezte Boros Mariannát.
Mi teljesen új felfedezés az, hogy a kutyák képesek komplex számításokat használni arra, hogy felfedezzék egy folyamatos beszédfolyamban, hol kezdődik egy szó és hol végződik. És mi nekünk sikerült kimutatni azt, hogy ez egy komplex számítás alapján történik, és meg is tudtuk mutatni, hogy mely agyterületek felelősek ezért. Ezt korábban emlősökben még nem mutatták meg.
Ebben a kutyák hasonlítanak a csecsemőkhöz?
Igen, a kutyák pontosan olyan számításokat végeznek, mint a csecsemők, nők, és hasonlóan egy kettőség mutatkozik azokban az agyterületekben, amelyek ezekért a számításokért felelősek. Természetesen nem csak a csecsemők végzik ezeket a számításokat, hanem a felnőttek is, de amikor a csecsemők elsajátítják a saját nyelvüket, akkor ilyen számítások mentén fedezik fel ők is a szavakat. Ebből az következik többek között, hogy a mi képességeink, a mi nyelvfeldolgozó vagy beszédfeldolgozó képességeink, mármint mi, mint emberek beszédfeldolgozó képességeink nem egyedüliek az állatvilágban, és megmarad a kérdés, hogy akkor mi az, ami mégiscsak kiemel minket, ami mégiscsak lehetővé teszi, hogy olyan magas szinten sajátítsuk el a nyelvet, ami lehetővé teszi azt a kommunikációt is, mint amit most például folytatunk, mert hiába van az, hogy a kutyák képesek ezeket a számításokat végezni, mégiscsak azt látjuk, hogy nem tanulnak meg például annyi szót, mint a csecsemők, vagy nem olyan könnyen.
Milyen módon vizsgálták ezeket a kutyákat?
Ebben a kísérletben családi kutyákat vizsgáltunk. Ez azt jelenti, hogy az EEG kísérletre a kutyák nem voltak semmilyen módon tréningezve, tehát bejöttek a saját gazdájukkal, felfedezték a termet, jól érezték magukat, majd egy idő után lefeküdtek egy matracra, és mi ott felhelyeztük rájuk az elektródákat, és akkor játszottuk le nekik ezeket az ingereket. Az MR tréningezett kutyák pedig egy hosszabb programban vesznek részt a tanszéken. Őket arra tanítottuk meg, hogy több mint 8 percet képesek legyen mozdulatlanul feküdni a szkennerben. Ez alatt hallgatják az ingereket, és miközben mi meg felvesszük az agynak az aktivitását, és ehhez remek trénereink vannak, akik tényleg megtanították a kutyákat arra, hogy ezt a nehéz feladatot elvégezzék. Tudjuk, hogy más emlősök is képesek mindenféle számítást végezni. Ez egy általános jelenség az állatvilágban. Mi most inkább azt mutattuk meg, hogy a kutyák ezt így komplexen végzik, ami természetesen annyiban lehet szerepe itt az ember való kapcsolatnak, hogy őket folyamatosan körülveszi a nyelv, tehát gyakorlatilag a természetes környezetükben benne van. Ez lehet, hogy segíti őket abban, hogy ezeket a komplex számításokat a nyelvre alkalmazzák.
Sigma, a holnap világa.
Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete legfrissebb tanulmányában arra hívta fel a figyelmet, hogy az éghajlati krízis hátterében töretlenül súlyosbodik az élővilág sokféleségének krízise. Folyamatosan csökken a természetes élőhelyek kiterjedése, részben a szándékos írtás, részben az erdőtüzek miatt, aminek hatására egész életközösségek tűnnek el a föld színéről. Báldi Andrással, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Ökológiai Kutatóközpont munkatársával, az Észak Környezeti Paneljének tagjával beszélgettem.
Az Európai Akadémiáknak van egy esernyő szervezete, ahol a munka lényege az, hogy az összes akadémia, a Nemzeti Akadémia tudására támaszkodva az európai szintű döntéseket megtámogassák, tanácsokat adjanak a döntéshozóknak. Ilyen ez a legutóbbi állásfoglalás is, aminek apropóját az adja, hogy ugye a mostani nagy klíma csúcs találkozó és egy biodiverzitás csúcs találkozó is, ahol globálisan áttekintik ezt a két nagy témakört. Az állásfoglalás lényege pedig az, hogy ne kezeljük külön ezt a két nagy problémát. A klímaváltozás hatásaival, hát majd hogy nem nap mint nap találkozunk a különböző furcsa időjárások, ugrálások miatt, hol megfagyunk, hol megsülünk, hol elázunk, és így tovább. A biológiai sokféleség drámai pusztulását sokkal nehezebb napi életünkbe észrevenni, de hát aki kijár a magyar tájba, és látja, hogy tűnnek el a rovarok, a daloló madarak, azért ezt meg tudja tapasztalni a saját életében is. Viszont ez a két folyamat, ez nem független egymástól, ugye egy környezetben zajlanak ezek le, és össze is függenek. Hogy nézzünk példát, ugye mondom, hogy a klíma vagy az időjárási extremitások azok az emberi egészségre, mentális állapotra hatással vannak, de hát ugyanúgy befolyásolja az élővilágban a körülöttünk élő fajokat. Ha például mondjuk tavasszal sokáig hideg idő van, nem repülnek, nem mozognak a rovarok, akkor a madaraink jó része éhezni fog. Ugye szeretnék etetni a fiókáikat, ha hideg miatt nem repülnek mondjuk a rovarok, akkor a fecskék, amik mondjuk ezeket elkapnák, hogy etessék a fiókáikat, kénytelenek lesznek éhkoppon maradni. Tehát itt, ha a klímaváltozás hat ránk, ugyanúgy hat az élővilágra is, ahol esetleg drasztikusabb hatásokat élhet el. Egy másik lehetőség, hogy ugye az élővilág az nagyon sokféle. Ha változik a környezet, már pedig nagyon gyorsan változik most, az azt jelenti, hogy az élővilág különböző elemei, mondjuk egy tölgyfa, egy széncinege, egy araszolóhernyő, és megpróbál alkalmazkodni az új lehetőségekhez. Például korábban kezdenek el fészkelni a madarak, de ehhez arra is szükség van, hogy az ő főtáplálékforrásokat adó araszolóhernyók is, mondjuk abban az időben legyenek legtöbben, hogy a legtöbb táplálékot tudják biztosítani. Na már most az időjárás, vagy a klímaváltozás hatására eltérőképpen reagálnak, akkor kicsit szétcsúszik ez az évezredek során kialakult, összecsiszolódott rendszer.
Mondhatjuk akkor azt, hogy a biológiai sokszínűség csökkenése felboríthatja az ökoszisztémák életét?
A biológiai sokféleség abszolút alapvető része az ökoszisztémák stabil és megbízható működésének. Tehát viszonylag kevés fajjal is tud egy specializálódott ökoszisztéma működni, de ez a mostanában sokszor hallani divatos szó a reziliencia, tehát az a képesség, hogy egy durva beavatkozás hatására visszaálljon a rendszer az eredeti állapotába és jól működjön, ahhoz kell a biológiai sokszínűség, a biológiai sokféleség. Képzeljünk el egy rendszert, ahol mondjuk nagyon jól működik a beporzás, a pollináció, de csak egy-két fajon vagy csoporton alapul ez a beporzás, akkor azt jelenti, hogyha mondjuk a klímaváltozás vagy a földhasználatváltozás hatására ez a csoport valamiért elpusztul, vagy akár egy állati kórokozó megtizedeli őket, akkor meghal a rendszer, nincs több beporzás. Kivéve, ha nem csak ilyen specializált rendszer van, hogy néhány faj végzi a beporzást, hanem egy több faj csoport is, méhek, zengőlegyek, lepkék, akár legyek, akkor azt jelenti, hogy ha egy csoport kipusztul ebből, kiesik ebből a játékból, valamilyen környezeti hatás miatt, ott vannak helyette másik. Ez a biológiai sokféleség, ugye ez a biztosítéka annak, hogy a rendszer működőképes maradjon. Ez egy erős redundanciát igényel. Lehet, hogy egy adott pillanatban úgy tűnik, hogy sok úgymond felesleges faj van, bár ez elég butaság lenne így gondolni. De ha hosszú távon nézzük, akkor kiderül, hogy igenis szükség van a rendszer működéséhez, arra a fajgazdagságra.
Hogyha a fajgazdagságról beszélünk, illetve a fajok eltűnéséről beszélünk, mekkora ez a pusztulás?
Erre egyre több és egyre dermesztőbb adatok láthatók globálisan is. A kétéltőek 40%-a lényegében kihalás szélére került. Egy nemzetközi ENSZ tanulmány, ami 2 éve jelent meg, úgy kalkulált, hogy következő évek során akár 1 millió faj is eltűnhet a Földről. Itt Európában is rengeteg felmérés született. Védett területeken belül, ahol úgymond nincs beavatkozás, ott is azt találták, hogy mondjuk a rovarpopulációk 40%-a eltűnt. Itt Magyarországon a leglátványosabb a mezőgazdasági területekhez kötődő madárfajok populációi, amit a Madártan Egyesület monitorozó munkája révén elég jól ismerünk. Ott körülbelül 30%-kal csökkent az állománya a különböző gyakori fajoknak, amik a magyar tájban mozognak, a mezőgazdasági tájban, de mondjuk a mezei pacsirta, ugye ikonikus fajunk, ami fönn az égen röpköd körbe-körbe és dalol, annak 54%-a tűnt el az elmúlt 2 évtizedben.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy az akadémiák állásfoglalása szerint a klímaváltozást és a biodiverzitási krízist együtt kell kezelni. Mi lehet a megoldás? Ugye kipusztult fajokat visszahozni már nem lehet, nyilván védeni kell azt, ami még van.
Így van, védeni kell, és helyre kell állítani az ökoszisztémák, a tájban levő különböző természetes, féltermészetes élőhelyek működőképes egységét, ahol nagyon elszigetelten maradtak meg, ott helyre kell állítani az élőhelyeket a környező tájba, javítani kell az ő természetességi állapotukat, illetve sokkal környezetbarátabb tájhasználat, mező- és erdőgazdálkodásra van szükség, hogy egyes területeken, ugye a legjobb természetes élőhelyeken növeljük meg a sokféleséget, és emellett úgy általában a teljes ország területén, de ez ugyanúgy igaz a városi területekre is. Kicsit most ilyen többféle megítélést kapott a méhlegelők, a városi méhlegelők elképzelése, de az is egy kiváló lehetőség arra, hogy az élővilág sokféleségét növeljük, vagy jobban érezze magát a biológiai sokféleség. És hát az az igazság, hogy az emberek lelki egészsége is erősen függ attól, hogy milyen a közvetlen környezete. Ha ez egy zöld, természetesebb környezet, akkor mi is jobban fogjuk érezni magunkat.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.